Napközben 23-29 fok várható.
Műsorajánlat. Nagyok.
Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Egyelőre nem ismert, hogy Brüsszel milyen politikai és jogi garanciákat kapott hazánknak beígért 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásért cserébe. Miközben a bejelentett reformok többsége még csak terv, valamint a törvényeket sem fogadták el, az Európai Bizottság elvileg milliárdok felszabadításáról döntött. A bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, egyelőre csak a szükséges vállalások és reformok kereteiről született megállapodás, a tényleges kifizetésekhez további lépésekre is jóvá hagyásokra lesz szükség. Azaz, nincs megállapodás a források kifizetéséről, hiszen ahhoz még összetett reformok hosszú sorát, listáját kell végrehajtania a magyar kormánynak. A Fidesz mindezek fényében azt követeli, hogy a kormány azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És hallgassuk is meg rögtön Illés Anna összefoglalóját a bejelentésről.
Április 12-e élni fog az emlékeinkben nagyon hosszú ideig, hiszen azon a napon a magyar nép saját kezébe vette jövőjét. Egyértelmű döntést hoztak, Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat.
Fogalmazott az Európai Bizottság elnöke a magyar miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a kormányfővel, és megállapodtak fontos alapvetések. Így Magyarország számára elérhetővé válik több milliárd euró.
Egy nagyon robusztus architektúrát terveztünk meg, hogy Magyarország szembe tudjon szállni a korrupcióval és a jogállamisági aggályokkal, és Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez annak érdekében, hogy az Európai Uniós alapok felhasználását, az Európai Uniós pénzek felhasználását biztosítani lehessen, megerősítik az integritás hatóságot annak érdekében, hogy valós hatáskörök rendelkezzen a korrupció feltárására és az érdekütközések, az összeférhetetlenségek elhárítására, és a jogszabályi hátteret úgy változtatják, hogy az adófizetői pénzt meg lehessen védeni.
Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy emellett közös befektetésekről, beruházásokról és konkrét projektekben is egyességet kötöttek. Az Erasmus kapcsán pedig bejelentette, a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban, hogy haza visszük, feloldjuk azt a sok ezer milliárd forint uniós támogatást, amely jár a magyar embereknek.
Emlékeztetett a kormányfő. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg. Ismertette, az EU-s forrásokat a versenyképesség erősítésére, beruházásokra, a közlekedés, az egészség, a felső oktatás, az elektromos hálózat és a zöld energia fejlesztésére, valamint a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd.
Pontosan tudjuk, hogy ez egy politikai megállapodás, egy nagyon erős jelzés, és hogy rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
A miniszterelnök azt mondta, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárása kihívásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kitért arra is, hogy milyen hatása lesz a felszabadult forrásoknak a hazai költségvetésre.
Az új kormány igyekszik egy tartható költségvetést elfogadni. Szeptember elején, augusztus végére ezt elkészítjük, és nagyon fontosak ilyen szempontból is az uniós források, hogy azok már szeptembertől érkezni tudnak, vagy ahogy az elnök azt mondta, ahogy elfogadásra kerülnek a jogszabályok, felállításra kerülnek a szükséges intézmények, érkezni fognak, és ez segít majd a költségvetési egyensúly javításában, fenntartásában.
A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók.
Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű alapítványok kapcsán, hiszen ott vannak olyan egyetemek, amelyek kórházak fölött is diszponálnak, de önmagukban az egyetem is egy olyan intézmény, ahol kell idő arra, hogy a tulajdonosi vagy a működési struktúra átalakuljon. Ez az átmenet, ez 2027. augusztus 31-ig fog tartani. Addig viszont azon közérdekű alapítványok, amelyek nem egyetemekről szólnak, vagy nem egyetemek foglalkoznak, azok megszüntetésre kerülnek a nyár végéig, augusztus 31-ig. Köztük az MCC.
Hozzátette, ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. A kormányfő beszélt a magyar-ukrán kapcsolatokról is, amelyről azt mondta, hogy itt az ideje új fejezetet nyitni. Hangsúlyozta, garanciát szeretnének kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhassa az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is.
Illés Anna összefoglalóját hallották az elmúlt percekben, a stúdióban pedig itt ülünk Póca István politikai elemzővel. Köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát mi is itt a probléma, mert ugye a Politikóban is azonnal megjelent egy cikk, aztán Európai Uniós tisztviselők is reagáltak erre a bizonyos közös sajtótájékoztatóra, és azt mondják, hogy szó nincs arról, hogy itt jön a pénz, hanem hát egy lista van még a magyar kormány előtt, az új magyar kormány előtt, amit teljesíteni kell. Erre jött aztán a Fidesz, illetve Orbán Viktor felvetése, felszólítása, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy miben állapodtak meg von der Leyennel, mert mi az a érdek, amit föl kellett adni. Erre mondta Magyar Péter, hogy az orbáni korrupciót. Na most ahhoz képest a korrupció nem új az Európai Unióban, például ugye Eva Kaili a bőrönt pénz után visszaülhetett a parlamentbe is. Ugye folytatta munkáját, szavazott Magyarország ellen, aztán Ursula von der Leyen ellen is van ilyen gyanú, ami körüllengi az egész munkásságát. Szóval milyen szempont, mi az, hogy a korrupció, az Európai Uniós megítélése milyennek a egyáltalán mi zavarja őket, mert emlékszünk rá, feltűnt, hogy voltak éppen a korrupciós kifogások akkor érkeztek, amikor egy euróból nem 80 cent ment vissza az európai közösség államaiba, hanem mondjuk a fele vagy annál több itt maradt Magyarországon.
Politikai megállapodás, ez talán a kult szó, és ugye ez a nagy kérdés is, hogy pontosan mit is jelent ez valójában. Mert hogy ezt kommunikálta Magyar Péter, és ez lett kommunikálva nagyjából Európai Uniós szinten is, hogy itt egy politikai megállapodás születik ebben a kérdésben. És valóban megszületett a megállapodás, de ez a megállapodás sokkal inkább tűnik úgy, hogy a korábbi elvárásokat vette elő az Európai Bizottság, és ebben határidőt szabtak a különböző kérdések, hogy hogyan kell a jogszabályokat úgy módosítani, ahogyan azt korábban elvárták vagy megfogalmazták. Nagyon új elvárás papíron nem jelent meg, nem is jelenhetett meg egyébként, mert ugye itt korábban folyó döntések, korábban érvényben léptetett jogszabályoknak a megváltoztatását kéri az Európai Bizottság. Az egy másik kérdés, hogy nem papíron mi az, ami szóba kerül, de ezt most tegyük félre, erről nem beszélünk majd külön, hogy mik a nem látható elvárások, mik lehetnek a nem látható követelmények, amire egyébként Orbán Viktor is korábbi miniszterelnök rákérdezett.
Ebből arra következtetünk, ami már korábban felvetődött az előző magyar kormánnyal, az Orbán kormánnyal szemben is?
Térjünk szerintem erre rá egy hosszabban akár, csak annyit szerettem volna még reagálni itt ugye a korrupció-nem korrupció kérdésére. Itt ugye Magyar Péter azzal ütött el a kommunikációsan, hogy itt az orbáni korrupciónak a rendezése az, ami feltétel. Miközben tudjuk azt, hogy a ugye egyrészt a kohéziós alapokról van szó, másrészt pedig ugye az újjáépítési alapok, a COVID utáni újjáépítési alapról van szó. A kohéziós alapok tekintetében is legalább kétféle megközelítést láthattunk. Ott egyrészről volt egy 27 szupermérföldkő meghatározás, másrészt ugye, és ez volt a legérdekesebb és legárulkodóbb, Ursula von der Leyen egyszer összefoglalta az Európai Parlamentben, a videó bárki számára elérhető, számos magyar nyelvű feliratta meg fordításban is ott van, hogy bizony ott van az Európai Bizottságnak az elvárásai között a migrációs politika megváltoztatása, amivel kapcsolatban a Magyar Péter már jóval békülékenyebb hangon szólalt meg, mint ahogy a kampányban tette. Meg ugye ott van az LMBTQ-oknak a rendezésnek a kérdése. Ért ez alatt ugye a bizottság által kritizált gyermekvédelmi törvénynek a módosítása, megváltoztása vagy eltörlése. Na most ugye ez nem került itt szóba, ezen a mostani találkozón ilyen direktben, de ott volt, és ezt a bizottság ennek korábban elmondta, hogy ezek a legkirívóbb követelmények Magyarországgal szemben, hogy ezeken a területeken kellene változtatni a Magyarországnak. És nyilván ott van a 27 szupermérföldkő, ami egyébként a közbeszerzéseknek a működése, ugye az egyindulós közbeszerzések, stb. Neki a túl magas száma, hogyan lehet ezen változtatni. Szóval nagyon sokfajta sok kritika érkezett, amiknek egy részét ugye igyekezett a korábbi kormány rendezni. Egy másik részén pedig lehetett érezni, hogy nem tudnak gyűlölre jutni az Európai Unióval, mert vagy az Európai Unió rugalmatlan, vagy pedig olyan dolgot kér, ami miatt a kormány volt rugalmatlan. Egy ilyen közös rugalmatlansági helyzethálózat alakult ki, aminek az eredménye az lett egyébként, hogy tulajdonképpen egy politikai vita és egy politikai döntés eredményeképpen nem vitték tovább jelentős részben ezeket a kérdéseket. Nyilván egyébként a korábbi Európai Uniós ügyeket felelős miniszter, ugye akkor volt ilyen, Bóka János, ő ezt folyamatosan napirenden tartotta, és folyamatosan tárgyalt ezekről a kérdésekről. Előtte pedig Narvacsis Tiborhoz tartott ugye a területnek a gondozása, ő is ugye nagyon sok tárgyalás vitt Brüsszelben annak érdekében, hogy sikerüljön egy megfelelő megállapodásra jutni. Ez a megállapodás ezt nem sikerült tető alá hozni, most ugye egy új fejezet nyílt, viszont az új fejezettel látszik egyébként egy újfajta politikai megközelítés és nyomásgyakorlás is, és én azt gondolom, hogy annak jelentősége van, hogy rögtön a bejelentés követően néhány órán belül a Politikó meghazudtolja az új magyar miniszterelnököt, az egy nyomásgyakorlás. Az egy üzenet Brüsszelnek a részéről, hogy bizonyos szűk keretek között tud mozogni Magyarország, az új magyar kormányfő, és ne gondolja azt, hogy azok a keretek azok annyira távol, mint mondjuk az elődjénél megvoltak, mert pont ez a cél, hogy még egyszer magyar miniszterelnök, meg bármelyik miniszterelnök, állam vagy kormányfő ne tudjon ekkora utat befutni itt Európában, hanem szépen mindenkit betereljenek abba a sorba, amit az Európai Bizottság meghatároz.
Ugye Ursula von der Leyen utalt arra, hogy bizonyos szempontból, a főbb politikák szempontjából az uniós tagállamoknak egységesen kell viselkedniük, egységesen kell részt venniük. Említette a migráció kérdését is, és azt mondta, hogy ezen együtt fogunk dolgozni az új magyar kormánnyal kéz a kézben. Hát ez valamit jelenthet, hogy kimaradni nem lehet belőle, főleg, hogy a migrációs paktum ugye idén nyártól érvényes,
ami azt jelenti, hogy, és ugye ezt a miniszterelnök is elmondta, hogy vagy befogadni, vagy befizetni, vagy határvédelem. Ugye ezek a viták, ezek korábban is fennálltak ebben a tekintetben, mert ugye volt egy népszavazás a kérdésben, hogy ez világos szituációt teremtett, a Magyarország eldöntött, hogy nem a befogadás útján akar járni, hanem, és ugye itt kinyíltak más lehetőségek, csak ugye a más lehetőségek meg hamar bezárultak, szintén politikai feszültségek miatt, mert az előző kormány jelezte azt, hogy mennyibe került a határvédelmi intézkedéseknek a felállítása, és mint sok más tagállam esetében, lengyelek, baltiak, stb. Azt várta volna, hogy az Európai Bizottság ellentételezi a saját részét, mondjuk közös uniós érdek. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy tagállamnak a feladata és felelőssége, nyilván feladata és felelőssége megvédeni a határt, csak mert ugye külső uniós határt, ráadásul schengeni határt véd Magyarország, ezért ugye a költségeknek a keletkezett része, ugye megfogalmazásra került és becsatlakozásra került az Európai Bizottság irányába, vagy akkor hát a számlának egy részét legalább állni kell, nem mint ahogy egyébként más esetben is szokott történni. És itt kialakult egy nagyon komoly konfliktus, mert a bizottság azt mondta, hogy nem tartja elfogadhatónak azokat a megoldásokat és intézkedéseket, amelyeket Magyarország foganatosított a határvédelem tekintetében. És itt kinyílik egy másik migrációs vita kérdése. Ez pedig az, hogy nem tartja elfogadhatónak az Európai Bizottság azt, hogy azt a gyakorlatot, amit egyébként Magyarország nem csak gyakorlati szinten, hanem törvényekbe is rögzített, hogyha valaki megérkezik és illegálisan érkezik Magyarország területére, ezáltal az Európai Uniós közös területre, ezáltal egyet a Schengeni zónába, akkor őt automatikusan kivezénylik, és megmondják neki, hogy kívül tágasabb. Ez ugye a más országokban és az Európai Bizottságnak az elvárásai szerint úgy kellene működni, hogy oké, megérkezett illegálisan, de akkor már be kell venni a papírait, és akkor el kell indulni az elbírálási folyamatnak, és akkor már el kell látni, és akkor gyakorlatilag már...
Hát egy nyitott táborban lenne addig.
És közlekedhetne, nyilván egyébként gyakorlatilag az Európai Unión belül bármerre. Ebből ugye számos probléma adódott biztonsági szempontból, meg egyébként adminisztratív szempontból, és számos más ország tekintetében. Magyarország azt mondta, hogy ebben nem akar részt vállalni. A másik kérdés, ugye meg nyilván egyébként a maguk az elbírálási folyamat, ugye Magyarország azon az állásponton volt, hogy nem úgy működik, hogy ide jönnek és beadják a menekült kérelmet, hanem ezt adják, bejönnek a határon belül, és akkor majd el kell bírálni, hanem adják be előre, lehetőség szerint a nagykövetségeken.
Belgrádi nagykövetség.
Például, igen, hát vagy egyébként bármelyik nagykövetségen megtehetik, és hogyha van jogosultságuk Magyarországra érkezni, kedvező az elbírás, akkor pedig beutazhatnak Magyarországon. Egyébként ez minden normális esetben szokott ilyenkor történni. Na ezt is egyébként az Európai Bizottság kritizálja, hogy ez nem egy megfelelő eljárás, és ugye ebben a tekintetben viszont nagyon határozott jogi lépésekre van, vagy lehet szükség, hogy ezeket módosítsák, ezeket az eljárásokat, annak érdekében, hogy ezt a napi 1 millió eurós bírságot sikerüljön elkerülni, és itt lesz majd a nagy kérdés, hogy hogy mekkorát tud zsonglőrködni az új kormány a jogszabályokkal, meg a gyakorlattal, mennyire tudják a migráció előtt szélesre nyitni, vagy szélesre, vagy szűkre zárni azt a kaput. Ugye ez már egy politikai kérdés, meg hát nyilván nem csak politikai kérdés, hanem itt számos lobbycsoport és egyéb szereplő jelent meg, akik eddig úgy érezték, hogy hát hátrányban voltak, meg elnyomást szenvedtek az Orbán kormány alatt, de hát ugye a migrációpárti szervezetekről beszélek, akik most valószínűleg megjelentek és próbálják hallatni a hangjukat a döntéshozottnak a környezetében, meglátjuk majd, hogy milyen sikerrel.
Mi van a többi elvárással, amelyik mindig napirenden volt, ilyen például ugye a rezsicsökkentés eltörlése, védett üzemanyagárak kérdése, aztán a multinacionális vállalatok különadója, ugye ezt is piacellenesnek ítélte az Európai Unió, aztán a családbarát adózás, adócsökkentés, az LMBTQ, erről már beszéltünk, valamint az orosz-ukrán háború kapcsán a semlegesség feladása. Szóval ezekkel a követelményekkel, ezekkel mi van?
Nem, ezeknek egy jó része van. Már az úgynevezett országspecifikus ajánlás, tehát nem az uniós forrásokhoz való hozzáférés kérdése, de valóban ezek mondjuk úgy, hogy politikailag összefüggnek, vagy összefügghetnek. Mert hogy ugye ezeknek az összességének az eredményeképpen alakult ki ez a rossz fiú kép Magyarországról, és hogy az Európai Uniónak nem egy jó és megbízható tagja, és emiatt alakult ki, hogy állandóan mindenféle negatív jelzőkkel illették a különböző Európai Uniós kontextusokban Magyarországot, mint amely akadályozza az Európai Uniós integráció folyamatát, és stb. És hogyha már integrációs, hogyha már az elején felhoztuk azokat a kérdéseket, hogy mik lehetnek a nem látható kérések, követelmények. Tehát ugye itt a migráció kérdés az látható és nem is, ahogy utaltam rá, van egy szűk része a történetnek, ami ugye jogszabály és kritizált az Európai Bizottság, de hát ugye itt egy testtartás az, ami szeretnének megváltoztatni. Ez egy olyan döntő szempont, amiben a kormánynak, az új kormánynak át vagy bét mondania kell, legkésőbb ugye nyáron, amikor a migrációs paktum elindul, valamit mondani kell ebben az ügyben. Ez egyik ilyen kérdés. LMBTQ kérdését ugye érintettük, az szintén egyiket egy ilyen kérdés, amiben valamilyen fajta döntést kell hozni. Ukrajna kérdése egy harmadik ilyen fontos szempont, ahol viszont úgy tűnik, mintha eldőlt volna, vagy lezárult volna a kérdés, mert hogy Magyar Péter tárgyalt a NATO-nak a főtitkárával, akinek jelezte, hogy Magyarország fenntartja azt a politikáját, hogy nem akar sem fegyvereket szállítani, sem pedig nem akarja megnyitni magát ugye az ilyen típusú fegyverszállítmányok kezelése előtt, nem akar aktívan részt venni az ukrajnai háborúnak a támogatásában. Tehát magyarán ebben a tekintetben tovább viszi az előző kormánynak az ukrajna politikáját.
És a csatlakozás kérdése?
Na itt majd ez egy nagy kérdés, hogy ez a gyakorlatban hogy fog pontosan kinézni, mert ugye itt érdemalapú csatlakozásról van szó, és ezt hangsúlyozza a külügyminiszter is, meg az új miniszterelnök is, hogy itt érdemalapú csatlakozásról van szó, és ugye arról is szó van, hogy eddig nem akar találkozni Zelenszkij elnökkel, amíg az ukránok jogszabályi szinten nem lépnek, vagy nem tesznek olyan diplomáciai vállalást, amely arról szól, hogy a magyar kisebbséggel kapcsolatban pozitív lépéseket tesznek. Ugye ez önmagában egy érdekes kérdés, hogy az ukránoknak az ígérete az mennyit ér. Ugye korábban, a korábbi kormány esetében negatívak voltak a tapasztalatok. Mindent megígértek, emlékszünk még rá, 2022 előtt még jó volt, talán 20-19, tehát ezekben az időszakokban, és így gyakorlatilag semmit nem tartottak be az ígéretekből, tehát nem változtatták, sőt, hogy utána még szigorították is ezeket a törvényeket, és nem volt egy kedvező helyzetben a magyar kisebbség Kárpátalján. Az új kormány ebben viszont egy újat hozhat, és hogyha valóban az érdemhez köti a csatlakozási folyamatot és az elvárásokhoz, akkor látni kell valamit az ukránoknak a részéről, és hát ugye ez lesz a nagy kérdés majd a közeljövőben, hogy létrejön a találkozó Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky között, egyrésztről, másrésztről pedig, hogy az ukránok mit ígérnek, vagy esetleg mit módosítanak a jogszabályaikon. Nem látjuk, tehát ez még a láttatlan része a történetnek.
Érdekes volt Magyar Péter, miután ugye kiderült az, hogy nevezetesen ugye brüsszeli tisztviselők elmondták, hogy nem arról van szó, mint amit ő bejelentett voltak éppen, tehát nem arról, hogy megnyíltak a csapok, hanem hogy a kereteit jelölték ki annak a feltételrendszernek, hogy mi kell ahhoz, hogy megnyíljanak a csapok. Akkor utána arról beszélt, hogy nem tettek ajánlatot, hogy pontosan mi az, amit majd fel kell adni, hanem majd születnek jogszabályok, de azok nem azzal összefüggésben, mint amiről itt beszéltek, hanem azok úgy egyébként. Mert ugye abból lehetne visszakövetkeztetni a születendő jogszabályokból, hogy vajon mi van ebben a megállapodásban. De miért nem lehet ezt nyilvánosságra hozni? Hát a Tisza kormánynak a politikája eddig az volt, hogy mindent nyilvánosan csinálnak. Legalábbis ezeket a bizonyos látványos elemeket. Szinte állandó közvetítésben van maga Magyar Péter is a saját oldalán, amikor bejárja a Karmelitát, meg hát ismerjük ezeket a közéleti jelenségeket. Ez vajon miért nem nyilvános akkor?
Lehet, hogy a hallgatóink egy részenek ismerős lesz az Igenis miniszter úr című sorozat, akinek nem az egy régi sorozat, és esetleg nézzen utána, rendkívül szórakoztató, és ez egy politikai szatira sorozat, és ott hangzik el a sorozatban államtitkárt játszó szájából, hogy mi nyíltan kormányzunk zárt ajtók mögött. Nyilván ez egy poén is, de hát ezt nagyon sokszor látjuk, ugye ennek a megvalósulását a világ számos országában, és valami ilyesmi lehet egyébként a mostani helyzetben is, hogy nem mindent akarnak az embereknek az orrára kötni. Mert hogy, amire utaltam, ugye Brüsszel a package deal-eknek a virága. Ez a package deal-ek azok ilyen csomag megállapodások, hogyha most itt írtam magyarra kell fordítanom ezt a fantasztikus uniós szakzsargont. Itt arról van szó, hogy külön nagyon sok mindent ugye megbeszélnek, és gyakorlatilag egy ilyen, kiterítik a lapjaikat, és akkor ha én ennyit így, akkor te ott engedjél, és akkor elindul egy ilyen típusú játék, és ugye ennek a játéknak a része lehet egyébként akár az, hogy nemzeti vagyon bizonyos részének a privatizálása. Most nem azt mondom, hogy ez van, meg ez lesz, csak hogy ilyenkor megjelenhetnek, amikor ugye leülnek egyezkedni az asztalnál.
Például a Görögország példáját, ha vesszük, ott
és
pontosan
ezt akartam mondani, igen, hogy ilyenkor megjelennek ilyen típusú elvárások, ami ugye nem azt fog következni, ezt leírják, hogy akkor ezért cserébe, hogy megmentjük Görögországot, kiúzzuk a bajból, akkor ezt kell csinálni, azt utána vissza lehet majd következtetni egy-két év után, amikor megtörténnek ezek a lépések, akkor tudunk majd visszakövetkeztetni. Ugye ez itt is előfordulhat, és azt gondolom, hogy van egy, szerintem már láthatóan körvonalazódó kérdés, ez pedig egyrésztről már érintett ukrajnai csatlakozás kérdése, hogy abban elmozdulást kell, hogy eredményezzen az új kormány, az előzőhöz képest pozitívabb hozzáállást várnak tőle. A másik pedig a közös kül- és biztonságpolitika területén a többségi szavazati elvre való áttérés. Ez, amit Manfred Weber megfogalmazott még, ha visszaemlékszünk, húsvét hétfőn, még a választási kampány volt ugye Magyarországon, de hogy ő akkor azt már elmondta, hogy ezt a lépést ezt meg kell tenni. És ebben a tekintetben pedig láthatók azok a körülbelül azok a kontúrok, ami az európai politikában egyre inkább és egyre többen ebbe az irányba akarják terelni a döntéshozatalt. Magyarán egyébként Magyarországot is, ugye minden országnak el kell jutni erre a döntésre, de hát ilyen Magyarországtól tartottak leginkább ezen a téren. Itt várható egy engedés például, és legalábbis én számítok itt egy ilyen típusú engedésre, migrációs politikában és a nem látható részben, és ugye van még ugye számos kérdés, ugye a üzleti kérdések, nagyvállalatoknak a kérdései, a különadóknak a kérdései és hasonlók, amik ugye ott lehetnek a napirenden. És akkor amit nem látunk, nem tudunk, De ilyenkor megfogalmazhatják ugye a tárgyalásokon szóban, és akkor ugye ha azt látják, hogy ezek betartásra kellnek, akkor ugye érkeznek majd a pénzek. Tehát itt van egy jó része ezeknek az ilyen megállapodásnak, bármennyire is azt mondjuk, hogy mi transzparensek vagyunk, vagy azt mondja Brüsszel magáról, hogy transzparens, ezek a gyakorlatban soha se így történnek. Nagyon sokszor egyébként a folyosókon, meg egyébként zárt ajtók mögött dőlnek el ezek a dolgok, és a közönség csak később tudja összerakni, hogy valójában mi történt, vagy mi történhetett. Sokszor egyébként a politikó szokott bármilyen meglepőre ezekről írogatni, hogy milyen háttéralkuk történtek egy-egy döntés mögött.
De ilyenkor van titoktartási megállapodás is, hogy ezt nem áruljuk el a választópolgárnak, mert akkor ebből adódik a kérdés. Szóval a kormány előtt, a magyar kormány előtt van egy olyan lehetőség, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, tisztelt választópolgárok, a bizalmat megkaptuk, 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásért az alábbi követelményeket kell, hogy teljesítsük, és akkor döntsétek el, hogy megírja például akár vélemény szintjét.
Hát ez lenne igen, a teljesen nyilvános, ez már politikai akarat kérdése, hogy nyíltan kommunikálnak ezekről a kérdésekről, vagy nem nyíltan kommunikálnak ezekről a kérdésekről. Egyelőre az látszik, Magyar Péternek a kommunikációjában, hogy egy politikai kommunikációs fordulatra akarja az egészet le egyszerűsíteni, a korrupcióra. És hogy csak emiatt, és csak ez kell kivenni a rendszerbe, és akkor jönnek, áramlanak ide az uniós pénzek. Ez nyilván egyébként összecseng a választási kampányban vitt kommunikációval is. És az egész kommunikáció az egy gyakorlatilag kicsit olyan már, mint egy ilyen, és meg erre a gondolatmenetre is megy, mint egy Netflixes sorozat. Amikor ugye az ember nézi, és akkor mindig van az aktuális résznek a végén történik valami olyan, ami miatt az ember úgy érzi, hogy azonnal látni akarja a következő részt. De most így kommunikál a választási kampányban, és meg egyébként kormányon is a jelenlegi vezetés. És ugye az a furcsa szituáció alakult ki egyébként, hogyha megnézzük a kommunikációt, hogy a Fidesz kommunikál úgy, mint hogyha kormányon lenne, és a Tisza kommunikál úgy, mint hogyha ellenzékben lenne, mint hogy még nem sikerült volna teljesen mindenkinek az aktuális szerepével mondjuk úgy összhangba kerülni, mert a Fidesz van még mindig defenzívában, és a Tisza van még mindig offenzívában, ahol ugye általában ez fordítva szokott lenni, az ellenzék szokott fellépni számon kérőként, és az ellenzék szokta számon kérni a kormányt, hogy mit csinál és hogy csinál, hogy gyakorlatilag hogy Orbán Viktornak részéről ezt az első lépést láthattuk, hogy megfogalmazta olyan nagyon rövid üzenetként, hogy akkor jó el tudni, mi történt a háttérben. Hát meglátjuk majd, hogy alakulnak ezek a kommunikációs hangulatok. Egyenre ez a fordítottság, ez az aszimetria, ez még fent van, fennáll, valószínűleg nagyon sokáig nem tud fennmaradni.
Hát a valóság előbb-utóbb szembe jön, és akkor mindenki megtudja, hogy miről van szó, amikor már.
Hát ha szembe jön, ugye ez az, amire utaltam, hogy mi az, amit megtudunk, és mi az, amit nem tudunk meg. Ez hetek, hónapok, lehet, hogy évek kérdése, amikor vissza fogunk tudni következtetni, hogy mi miért történt. Ilyen az európai politika.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért. Hamarosan újra meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek, Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
Sedacur Forte?
Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.
Kossuth Rádió Barcson FM 89,5.